Egyenesen, lazuljunk el, szedjük össze magunkat, engedjük el a magunkkal hozott gondolatmeneteket, és eszméljünk föl itt a jelenben, ebben a teremben, társaink jelenlétében, és meditáció testérzetünk belső testérzetében. Helyezkedjünk el kényelmesen és otthonosan, itthon vagyunk önmagunknál. Jól ülünk a földön, ráalapozódva, teljes testsúlyunkkal ráépülve a földre, és felszabadultan, nyitottan, jelenben. Idézzük föl röviden az indítékainkat, miért vagyunk itt, a belső ösvény, tudatépítés módszerével dolgozunk azért, hogy a tudatunkat megismerjük, tudatban lévő valódi értékeket, gazdagságot, erőket, fölszabadítsuk, megismerjük, föltárjuk önmagunk és az összes lény javáért. Tehát az öt erő meditációjával foglalkozunk. Az öt erő, ugye az öt természeti erő. És az öt természeti erővel különböző módokon lehet foglalkozni. Mi ugye itt a meditációban a lényegiségükkel foglalkozunk, és ennek nagy jelentősége van. Tehát finomabb szinten foglalkozunk a természet erőivel, energiáival, a leglényegibb, legfinomabb, legbelső szinten, amikor is a tiszta lényegiségüket, eszenciájukat ugye jelenítjük meg jelképek segítségével, jelképek formájában. De a természet energiáit lehet alkalmazni közvetlenül is. A természet itt van körülöttünk, akárhol vagyunk. Ugye különösképpen, ha kimegyünk az úgymond természetbe, tehát vidékre, vagy parkba, vagy tavakhoz, tengerpartra, Dunapartra akár, tehát ahol ugye természetes környezet van, és a természet erői közvetlenül is hatnak ránk. Most a természet erői jelen vannak a városban is, de jelen ugye állapotunkban, ugye a városban működő természeti erőket mi, túlságosan fogalmi módon közelítjük meg, ugye ez beépült a mi megközelítésünkbe, fogalmi módon közelítjük meg, tehát értékeljük őket, na túlságosan ugye értékítéletek kapcsolódnak ehhez, tehát azt mondjuk, hogy a levegő szennyezett, akkor az aj van, akkor az kellemetlen, akkor nem tudom én, mindenre vannak, ugye. Csomó fogalmunk, tehát értékítéletünk. Most az értékítélet ugye az megöli a valóságot, az értékítélet. Az értékítélet ugye arra alapul, hogy nekem személy szerint ez jó, elfogadható, kellemes, ösztönző, stb. Hasznos, vagy pedig az ellenkezője, kellemetlen, támadó, idegesítő, romboló, megbetegszem tőle, stb. Tehát az ember ugye önmag az énjéhez viszonyít, amikor értékítéletet alkot, aki akkor az énjéhez viszonyítja a dolgokat. Ja, tehát a városban jelenlévő természethez ugye ez a szokásunk alakult ki. Nem kellene, tehát nem kellene feltétlenül, hogy ez kialakuljon, mert az is természet. Tehát itt is van a levegő, ugye itt vannak a, ugye a, maga az utca, az utcák olyanok, mint a folyók, ugye a rajtuk folyó, az utcán folyó, hogy mondják, forgalom, az olyan, mint a folyó áramlása, tehát stb. Stb. Lényeg az, hogy ugye mi ezt nem szoktuk meg. Tehát mi bennünk ugye értékítéleteket vált ki, a értékeléseket, értékítéleteket vált ki a város, mert ugye ehhez szoktunk. Tehát ezért ugye tanácsos kimenni magába a természetbe, tehát ahol fák vannak, füvek vannak, kertek vannak, vizek vannak, csönd van, stb. Stb. Ez csak azért, hogy ugye, mert ahhoz az első, mondjuk elsődleges természethez ugye nem kötődnek olyan erős értékítéleti szokások, mint a másodlagos, mondjuk így a városi másodlagos természethez. Tehát azért mondom másodlagos, mert ezt igazából már az ember hozta mind létre, ugye, meggyőző módon ugye az ember hozta létre. Nyilván a parkokat is, meg az erdőket is ma már az emberek telepítik, és telepítették, és rendezték, stb. A folyók partjai, stb. Vagy akár a Balaton part, hát azt már mind az emberek ugye hozták létre gyakorlatilag, tehát akár mondom az erdőket is, a mezőket, stb. De ott ez nem annyira nyilvánvaló, nem annyira nyilvánvaló. Tehát ezért kicsit lazítani tudunk ezen a szokásunkon, hogy mindent ugye a hasznosság, az elfogadhatóság, a jó-rossz ítélkezés alapján ugye közelítünk meg, vagy szemüvegén keresztül közelítünk meg. Tehát így ugye, amikor kimegyünk a természetbe, a természetszerűleg adódik, általában adódik, mindenkinél magától adódik, ugye, hogy valahogy meglazulnak ezek az értékelések. Hát aztán persze a mai ember már ott sem ugye szabad ettől, mert azonnal ugye, hogy hívják, mindent lefényképez, meg fölrakja a Facebookra, hogy milyen szép felhőket láttam, meg nem tudom én, tehát ugye az ember az úgy mondják, hogy kutyaszőr, tehát az ember borzasztóan föltalálja magát, meg a természetet is tudja fogalmiasítani, és hogy mondjam, a természetet is le tudja képezni, ugye itt a fényképezőgép, stb. Stb. Fölveszi ugye a természet hangjait, hogy hívják, hangfelvételt készít róla, és akkor hazamegy és meghallgatja a sztereóján, és akkor az csodálatos. Tehát lényeg az, hogy mindamellett a lehetőség könnyebben adódik a természetben, ha az ember ugye eltekint az ilyen szokásoktól, tehát hogyha kimegyünk a természetbe, akkor lehetőleg ne kezdjünk el fényképezni, és ne kezdjünk el felvételeket készíteni, és valami módon ugye, ahogy mondjam, birtokba venni a természet jelenségeit, hogyha ugye ezen a módon ugye lazítani akarunk, ugye ezen a nagyon görcsös és hogy mondjam, káros szokásunkon, ugye, ami igazából a betegségeinknek az alapja is. Tehát ha menjünk ki a természetbe, akkor hagyjuk magunk mögött ugye az összes szórakoztató eszközt, az összes ilyen leképező eszközt is, tényleg engedjük, hogy az elsődleges természet egyszerűen csak hasson ránk. Hát erről lesz most egy kicsit szó. Tehát ugye az öt erő ott van a természetben, ott van a föld, a víz, a tűz, a levegő, szél és a tér. Ja, de hát hogyan tudjuk ezeket közvetlenül, mint természeti erőket is alkalmazni a gyógyításra? Erről lesz pár szó, erről fogunk pár szót szólni. A szellemi felébredés valódi forrása és végső célkitűzése nem a természetben, hanem a tudatban található. A természet ennek ellenére sokat enyhíthet szenvedéseinken, tehát amiről beszéltem, ugye ez ezt jelenti. Sokat enyhíthet a szenvedéseinken. A természetben való gyönyörködés azonnali és közvetlen lehetőséget ad arra, hogy kilépjünk magunkból és elfelejtsük gondjainkat. Aprócska erőfeszítéssel bármelyikünk megnyílhat a világ szépségeire. Tehát ez bárki, tehát ez nem kell művésznek lenni, nem kell valamiféle különleges képzéssel vagy adottsággal rendelkezni, igazából bárki, mindenki képes a természet felé megnyílni. Elég tágra nyitni szemünket és érzékszerveinket, és a természet puszta gyönyörűsége már is közelebb juttat minket valódi önmagunkhoz. Ahogy ráébredünk a világra, rálelünk tudatunk valódi természetére. Hát most persze ez is egy, hogy mondjam, ez is csak a generációkhoz szól, ugye a mai generáció, akkor kimegy a természetbe, és akkor esetleg több napot ott kell töltenie, akkor ugye attól szenved, hogy nincs térerő, hogy nincsen, hogy hívják, internet kapcsolat, stb. Ugye? Tehát most nem erről beszélünk. Ez már ugye, ez már nem a mi valóságunk, ez már nálunk fiatalabbaknak a valósága. Ja? Már a te generációdban már gondolom, ez eléggé domináns, nem mindenki, nem mindenkinél, szerencsére. Ja? Tehát ugye ez is ugye mutatja, hogy ugye ez, amit mi fejlődésnek hívunk, az egy kicsit eltávolít bennünket, nem csak a külső természettől, hanem a saját természetünktől is. Tehát óvatosnak kell lenni, óvatosnak kell lenni. Kell az embernek azért egy bizonyos józan ésszel rendelkeznie, mert végül is ugye a cél az, hogy az ember hogy mondjam, a cél az, hogy az ember rátaláljon a valódi természetére, és ne az, hogy megpróbálja birtokba venni azt, amit ő a természetének gondol. Ja. Ez óriási a különbség. Ja. És itt jön egy kis elbeszélés az író részéről. A természeti erők gyógyító erejét már igen fiatal koromban megismertem. A tibeti völgyeken és fákon átsuhanó szél, mintha zenélt volna, miközben a folyók a saját dalukat zengték. Még a teljes csönd is egyfajta zenének hatott. Mindnyájan lelki vigaszt és felüdülést nyerhetünk a nagy hegyek fenséges erejéből, a nap és hold bőkező fényéből, vagy az óceán vége láthatatlan kékjéből. De ha a városban élünk, a természet akkor is megtalálható egy járdára hullott felevélben, vagy a sövény nedvességében eső után. Bárhol is élünk, felettünk mindig az ég, anyai, mindenbefogadó nyitottsága feszül. Ja. Ugye hát ugyanez, amit elmondtam. A természetet persze nem szükséges semmihez sem hasonlítani. A természet vigaszt és enyhülést nyújthat, de végső soron túl van fogalmainkon és metaforáinkon. Szavakat használunk rá, hogy érzékeltessük, ám a természetet a legtisztábban akkor élhetjük meg, ha egyszerűen a maga mi voltában tapasztaljuk. Na, tehát ugye itt is ugye arról beszélünk, hogy dolgokat meg lehet tapasztalni közvetlenül, tehát fogalmakat kiiktatva. Tehát ugye a fogalmak mit jelentenek? Nem csak azt jelenti, hogy asztal, alma, az is ugye fontos, hanem főleg arról beszélünk, hogy értékítélet. Tehát azt mondjuk, hogy ez jó nekem, ez hasznos az én számom, ezt én akarom, ez kellemes. Vagy pedig ez bántó, ez kellemetlen, ezt nem akarom. Tehát inkább ezek, amikor fogalmakról beszélünk, akkor inkább erről beszélünk. Tehát elsősorban erről beszélünk. Értékítéletet. Mindent önmagunkhoz, illetve az énünkhöz kapcsolunk és viszonyítunk. Az énem viszonylatában ez a dolog hogyan van, hogyan áll. Tehát az énemhez való viszonyban ez egy elfogadható dolog, kellemes dolog, hasznos, jó dolog, vagy az énemhez viszonyítva, ugye ez egy kellemetlen, ellenséges, támadó, irritáló dolog, elvetendő dolog, stb. Tehát itt elsősorban ez nagyon fontos. Tehát az ítélkezés, tehát ezt ki lehet kapcsolni, és ítélkezés nélkül a dolgokat át lehet élni. Vagy akár az, hogy szép és csúnya, ez is mind nagyon relatív és mindenkinek szubjektív, tehát az énemhöz kapcsolódó ítélet, hogy jaj, ez szép, ugye, mert én ezt szépnek tartom. Lehet, hogy ugyanazt valaki más egyáltalán nem tartja szépnek, ja? Tehát nem még azt, ezeket, ez is ítélet, hogy szép vagy csúnya. Tehát ezeket az ítéleteket mind kapcsoljuk ki, amikor a természetbe megyünk, és a természet ebben segít bennünket, mert a természet olyan hatalmas, olyan gazdag, olyan óriási, hogy igazából könnyű ebben a környezetben kikapcsolni az értékítéleteket. Egyszerűen hagyjuk, hogy hasson ránk a természet, a szél, ugye ahogy itt írja a könyv, ugye, hogy a szél zenél, valamit mond, ráadásul sokszor lesz, hogy dolgok megszólítják az embert. Hogyha elég nyitott és ellazult állapotban van, és nem a értékítéleteket ugye, használja, értékítőleg szűrőjén keresztül ugye, közelíti meg a dolgokat. Tehát kikapcsoljuk az értékét, azt tudatosan lehet törekedni rá, hogy kikapcsoljuk az értékítéleteket. Ja? Tudatosan lehet. És észrevenni dolgokat, új dolgokat, szokatlan dolgokat, amire nincs esetleg szavunk, de különösképp nincs rá értékítéletünk, hogy ez most jó, vagy nem jó, szép, vagy nem csúnya, elfogadható, vagy nem elfogadható, stb. Ja? Tehát ilyen például az árnyékok megfigyelése nagyon érdekes. Tehát az árnyékokkal általában nem is törődünk. Árnyékok, mintha nem is lennének. Mert mi mindig a pozitív dolgokkal, tehát a létező, valós dolgokkal foglalkozunk, ugye, ami például van egy fa, azt észreveszünk, de lehet, hogy a fa árnyékát, mint olyat, már nem vesszük észre. Csak esetleg, ugye, ha meleg van, akkor örülünk neki, mert ugye hűs enyhet nyerhetünk az árnyékban, de magát az árnyékot, mint olyat, hogy milyen is az, hogy is van az, azt nem is vesszük észre. Csak azt, hogy persze van, és van neki valami praktikus jelentősége, de megnézni nem szoktuk az árnyékot. Akármilyen tárgynak az árnyékát. Ez például egy nagyon érdekes gyakorlat is, nagyon jó gyakorlat, nagyon praktikus, erőteljes gyakorlat, hogyha például elkezdjük figyelni az árnyékokat, mi nem magukat a dolgokat, hanem a dolgok árnyékait. Ezt a városban is lehet csinálni, és ugye a természetben is. Hát elsősorban az árnyékra figyelünk, és érdekes módon, akkor megnyílik a természet sokkal jobban. Mert a mi szokásunk annyira erős, hogy ha egy fát nézünk, akkor hát ez csak egy fa. Ja? Azonnal ott van az, hát ez csak egy fa. Nem? Azt mondja, jaj, hát ez egy, nem tudom, egy tölgyfa, vagy egy fűzfa, vagy egy nyírfa. És akkor mindjárt van hozzá egy csomó gondolatunk, jaj, igen, hát a tölgyfa az ilyen, a fűzfa az olyan, és akkor hallottunk, olvastunk költeményeket, vagy biológiai dolgok, stb. És csomó dolog eszünkbe jut. Ugye, tehát ilyen értelemben ez nem a természet, nem megnyílás a természet felé, hanem ez inkább ugye ugyanúgy a természetnek egy birtokbevétele és érték, ítélet alapján való besorolása lesz. Tehát ugye ezért ebben segít bennünket, hogy nem magát a fát figyeljük, hanem az árnyékot. Az árnyék, például a lomb koronában az árnyékok játékát, és nem a levelek játékát. Vagy a földre vetített árnyékát a fának. Csak nagyon érdekes dolgokat lehet látni, mert a föld ugye nem egyenletes, és különböző érdekes alakzatok jöhetnek ki azzal, hogy a fa árnyéka a különböző tárgyakra, vagy a föld egyenletlenségére, sziklára, hegyoldalra, vagy hasonlókra vetül rá. Tehát nagyon érdemes ezzel foglalkozni, mert megnyílik sokkal jobban az észlelésünk. Aztán olyat is csináltunk annak idején, amikor még ugye képzőművészeti gimnáziumban jártunk, ez egy nagyon nagy téma ugye ott, hogy az ember rajzol, fest, és ott az ember annyira megszokja azt, amit fest és rajzol, hogy már nem látja, annyira megszokja, hogy nem látja. Tehát. És akkor az van, hogy na, ez most jó vagy nem jó, nem tudjuk. Mi annyira benne vagyunk a saját munkánkban, hogy nem tudjuk már, nem látjuk, hogy mi az. Szó szerint, ugye, akkor persze jön a mester, és akkor ő mond valamit, vagy a társaink, barátaink, stb., de mi magunk már nem látjuk. És nagyon egyszerű trükk van, az, hogy a képet fejjel lefelé magunk elé tesszük. Ez az egyik. De ha természetben vagyunk, ez nehéz megcsinálni, ugye? Viszont van egy nagyon egyszerű trükk, az, hogy lehajulunk, és a lábunk között nézzük a természetet, fejjel lefelé. Fantasztikus. Ezt csináltuk akkor, mint gyerekek is. Borzasztó hatékony. Olyan dolgokat lát meg az ember, hogy el se tudjuk képzelni. Tehát olyan frissességgel látjuk, mivel nem a dolgok nem a szokásosak. A fák fejjel lefelé van, a föld fent van, az ég lent van, ugye fejjel lefelé. Lábunk között nézzük. Terpeszállásban, és akkor lehajolunk is, lábunk között nézzük. Természetes, csodálatos. Ugye ugyanígy tudjuk jól talán, hogy az absztrakt művészet is így született, hogy Kandinsky, ugye véletlenül valaki Kandinskynek az egyik képét fejjel lefelé akasztotta föl a falra. És amikor a mester meglátta, azt mondta, ez így sokkal jobb. És pontosan azért, mert úgy nem ábrázolt semmit, és attól kezdve tudatosan törekedett arra, hogy úgy fessen, hogy nem ábrázol semmit, mert akkor a frissesség, ugye a nem ábrázolás frissessége, tehát az, hogy az emberek nem azt keresik, na ez egy ház, ez egy vitorláshajó, ez egy felhő, vagy akár ég, föld, hanem frissen azt látják csak, ami ott van, nem tudnak hozzá fogalmakat kapcsolni. Ja? Hát ez volt ugye az absztrakt művészetnek a kiindulása. Kandinsky ugye szó szerint így született az első absztrakt kép, hogy egy képet fejjel lefelé akasztottak, és a mester meg, hát ez is sokkal jobb. Tehát ezeket lehet alkalmazni, nagyon jó, nagyon hatékony. Próbáljátok majd ki. Már most lehet, hogy úgy nézd, hogy más, és hogyha a feleségeteket 20 év után fejjel lefelé meglátjátok, újra szerelmesek lesz. Ja? Nem vicc, tehát ez nagyon érdekes. Tehát vannak ilyen nagyon egyszerű fogások, amivel be tudjuk csapni ugye, a szokás mintáinkat, mert a probléma az. Mi ugyanazt látjuk, megszoktuk, berögzültek, és nem tudunk kilépni belőle. Egy egyszerű fejjel lefelé, teljesen más. Jó? Vagy például meglátja az ember a saját feleséget másik férfival karonfogva sétálni, lehet, hogy mindjárt szerelmes lesz a feleségébe újra, mert teljesen másképp látja. Friss szemmel látja. Friss új érzelmek jönnek. Hát, hogy azok milyenek, az egy másképp. Tehát ilyen szokatlan helyzeteket lehet teremteni, de ilyen például az, hogy nem a dolgokat tárgyak, hanem az árnyékukat nézzük például. Nagyon jó dolog. Nem, és hogy megnézzük fejjel lefelé, ja? Fejjel, nagyon jó dolog, hogy nem megy kirándulni, ezt lehet csinálni könnyen, anélkül, hogy bolondnak hinnék, ugye? Ja? Nos, tehát akkor nézzük tovább. Tehát ez a fontos, hogy a természet túl van a fogalmainkon és metaforáinkon, szavakat használunk rá, ám a természet, tehát legtisztábban akkor élhetjük meg, ha egyszerűen maga mi voltában tapasztaljuk. Tehát ebben segíthetnek az ilyen egyszerű dolgok. Természetben nincsenek határok, megnevezések, kényszerek és feszültségek. Ha nyitottan, természetes egyszerűséggel tudjuk élvezni szépségeit, kiszabadulhatunk mentális megkülönböztetéseink és kötődéseink börtönéből. Hát ugye ez a probléma, ugye. Kiszabadulni mentális megkülönböztetéseink és kötődéseink börtönéből. Ugye a megkülönböztetés megint mit jelent? Sok mindent lehet ez alatt érteni. Ez megint az, hogy megkülönböztetjük azt szerint, hogy most ez jó vagy nem jó, elfogadható vagy nem felfogadható. Tehát értékítéletet jelent. Ez a megkülönböztetés igazából azt jelenti, hogy hát nekem ez most egy jó dolog, vagy nekem ez egy rossz dolog. Ugye ezt jelenti a megkülönböztetés. Nem azt jelenti, hogy ez egy csengő, ez pedig egy dorzse, nem. Ez dolog, persze, ez nem csengő, és ez nem dorzse, ez természetes. De hogy ez most nekem kedves, vagy pedig ellenszenves, ez a megkülönböztetés. Ezt értjük el alatt. Megeshet, olykor magányosnak és elhagyatottnak érezzük magunkat a határtalan természetben. Ja, előfordulhat, igaz? Ilyenkor saját kis énünk ébred önnön végessége tudatára. Ám ne szorongjunk, emiatt inkább bánjunk gyengéden érzéseinkkel. Ennek az elhagyatottságnak örülni is lehet. Ha magányunkban megpihenünk, akár meg is világosodhatunk. A természet sokféle segítséget nyújt, hogy lazíthassunk szokásos merevségünkön. Ja? Tehát nagyon egyszerű, tehát segítséget kaphatunk azzal csak, hogy kimegyünk a természetbe is. És tehát nem úgy, hogy kivisszük magunkkal az egész, hogy hívják, szerelésünket, ugye, hogy valami módon a természetet is be tudjuk skatujázni, és haza tudjuk majd vinni, tehát nem úgy, hanem azokat szépen otthon hagyjuk, és kimegyünk, és egyszerűen megnyílunk a természetre. A buddhizmus szerint az anyagi világ a testünket is beleértve, föld, víz, tűz, levegő és tér elemből áll össze. Az elemek tulajdonságai fölötti szemlélődés, akár egy fa, egy virág, vagy a tenger formájában természetes gyógymód. Ugye tehát mi itt az öt erő meditációját gyakoroljuk, és az öt erő, ugye öt konkrét erő. Ezekről lesz most egy kicsit szó, tehát ugye a föld, víz, tűz, stb. Konkrétan, közvetlenül, ugye hogyan használható föl gyógyulásra, vagy gyógyításra, vagy ugye a zavaros tudat tisztítására, vagy föllazítására. Tehát először vegyük a földet. Az anyaföld nagylelkűen elvisel mindent, a jót és a rosszat. Ja. Erőset és gyengét. A föld bőség és szükség esetén idején egyaránt rendelkezésünkre áll. Ja, tehát itt ugye arra figyelj, azon van ugye a hangsúly, hogy a föld az fölötte áll annak, hogy mit gondolunk róla. Vagy hogy milyen hangulatban, milyen állapotban vagyunk. Ja? Tehát jó és rossz elfér a földön, igaz? Jó is elfér a földön, rossz is elfér a földön. Ja? Az erős és a gyenge, az is elfér a földön, igaz? A földön helye van a jónak is, a rossznak is, az erősnek is, a gyengének is. Nem befolyásolja a földet. A föld, mint egy anya. Van neki jó gyereke, rossz gyereke, erős gyereke, gyönge gyereke. Az mind elfér a föld, ugyanúgy táplálja, ugyanúgy segíti, megtartja, ugye támasztod mindennek, jónak, rossznak, szépnek, csúnyának, erősnek, gyengének. Ja? Akár esik, akár fúj, a föld mindig nyugodt marad. Hát az időjárás változásai, most itt gondolhatunk ugye a belső időjárásunkra is. Tehát a föld erő az mindig ott van, a föld az rendíthetetlen, kimozdíthatatlan ebből a stabil egyensúlyából. Mindig számíthatunk rá éjjel és nappal. Szilárd alapot ad létezésünknek, a föld az otthonunk. Ja? Tehát a föld a létezésünknek a szilárd alapja. Ja? Szilárd alapja. A jónak is, a rossznak is nincs jelentősége. Elfér a föld. A föld megtartja, támasztja, sőt erőt ad mindennek, igaz? És amellett ugye a földből nő ki az egész természet, igaz? Tehát a földből nőnek a növények, a növények táplálják az állatokat, az embereket, igaz? Ez mind a földből. Így, ilyen módon az állatok és az emberek is a földből nőnek ki. Igaz? Ha nincs föld, nincs táplálék, nincs, akkor nincs ember és nincs állat. Ja? Tehát ez mind a föld gazdagsága. Gazdagsága, végtelen gazdagsága. A földből nő ki az egész természet. Ja? Ez az ember így elsiklik ezen, így nem gondol rá. De a földből nő ki az egész természet. Igaz? Gondosan és tiszteletteljesen üljünk, vagy feküdjünk le az csupaszföldre, homokra vagy sziklára. Tehát most hogyan dolgozhatunk a földdel, mint gyógyító erővel. Hát üljünk le, vagy feküdjünk le a csupaszföldre, homokra vagy sziklára. Tapogassuk meg kezünkkel, vagy lábunkkal. Tapintsuk ki fenséges erejét és szilárdságát. Ahogy határtalan teherbírásán és megbízhatóságán szemlélődünk, tudatunk önkéntelenül felvezi ezeket a tulajdonságokat. Ja? Tehát ugye itt nem spekulálunk, ez nagyon fontos, szemlélődésről van szó, tehát nem spekulálunk, nem mondjuk magunknak, nem kezdjük rögtön leírni, hogy én most itt vagyok a természetben, ja, itt a Föld, és a Föld milyen csodálatos, nagyszerű, és írunk egy ódát a Földhöz. Nem erről van szó, nem. Nem kell birtokba venni, semmi módon nem kell birtokba. Engedjük el az ilyen késztetéseket, nem kell verset írni a Földről, nem kell. Nem kell. Ha verset írunk a Földről, akkor egy, mi nem érjük át a Földet, kettő, aki elolvassa, az azt mondja, hülyeség. tehát senkinek se jó. Ehelyett nem írunk ódát a Földhöz, hanem szépen megérezzük. Tehát engedjük az intuíciónkra. Tehát igazából ez egy testi érzet, testérzettel, nem a eszünkkel, a testérzettel próbáljuk meg fölfogni a Földet, hasson ránk közvetlenül. Tehát intuíción keresztül hasson a Föld, ne spekuláljunk, nem kezdjünk el magyarázni, hogy hú, így most is, hú, emlékszem, és ez a vers micsoda fantasztikus, és akkor egy filozófusokat elkezdünk idézni, hogy igen, a Föld így, meg úgy. Ez mind már másodlagos, ez már mind a gondolat. Meg nincs köze. Lehet, hogy borzasztó eufórikus állapotba kerülünk, és utána van miről beszélni, de nem éltük át magát a Földet. Tehát hagyjuk, kapcsoljuk ki az összes gondolati tevékenységet, fogalmi gondolkodást, ehelyett egyszerűen csak tapogassuk, éljük át a Földet. Ja? És ha ez megvan, akkor nagyon fontos, ha így szemlélődünk a Föld tulajdonságain, tudatunk önkéntelenül felveszi ezeket a tulajdonságokat. Ja? Tehát, hogyha intuitív módon engedjük, hogy hasonl ránk, akkor a tudat maga felveszi ezeket a tulajdonságokat. Ez borzasztó fontos. Ja? De ha spekulálunk, stb., akkor csak a tudat, hogy tevékenységünket erősítjük, fokozzuk, ugye? Ami elég erős most is. Tehát a neurotikus tudat, gondolat folyamat, azokat stimuláljuk, hogyha elkezdünk spekulálni, ugye? Nem spekulálunk, hanem szépen ellazulunk, és megérezzük intuitív módon, intuícióval megérezzük, mi is a Föld. Lehet, hogy az elején ez nem megy olyan jól, de lassan az úgy szokásra válhat. Ezután képzeljük el, hogy minden egészségtelen energia, ami nyugtalanságot, bizonytalanságot és terméketlenséget okoz, elhagyja testünket. Ja, tehát először fölveszünk a kapcsolatot intuitív úton a Földdel, és utána, amikor és ugye így beköltözik a Föld, élménye beköltözik a tudatunkba, ja, ezután jön a gyógyítás folyamata. Tehát elképzeljük, hogy minden egészségtelen energia, ami nyugtalanságot, bizonytalanságot és terméketlenséget okoz, elhagyja testünket. Ugye? Miért? Hát nyugtalanságot. Mert a Föld tökéletes nyugalom, igaz? Bizonytalanság. A Föld maga a rendíthetetlenség. Terméketlenség. A Föld maga a termékenység. Abból nő ugye az egész természet, minden a fák, a füvek, és az állatok, emberek, mind ugye abból táplálkoznak. Váljunk egyé a Föld határtalan erejével, legyünk hálásak egy gyógyító energiának, a bennünket tápláló Föld teherbírásának és bőkezéségének. Ja? Tehát ez a következő lépés. Tehát először kiengedjük ugye mind a negatív dolgokat, elhagy terméketlenség, bizonytalanság, nyugtalanság, neurózisok, ugye kimennek a Földdel való kapcsolat hatására, és utána a Föld tulajdonságok ugye gyógyítanak bennünket, tehát egyé válunk a Föld határtalan erejével, legyünk hálásak a gyógyító energiának, bennünket tápláló Föld teherbírásának és bőkezűségének. Ja? A Földben lakodó erőn és szilárdságon való meditáció különösen azoknak tesz jót, akinek elméje fürge, ábrándos, csapongó és megbízhatatlan, és akikből hiányzik a gyakorlati érzék, az önfegyelem, a céltudatosság és az összpontosítás képessége. Ja? Hát itt ilyen ember persze nincs. Ja, úgyhogy lapozhatom tovább. Ja? Tehát ugye önismeretről van szó, önismeret. Tehát az embernek az ismernie kell, hogy önmagát valamennyire, hogy mik azok a fő, a legfőbb, mondjuk hiányosságai és erényei, ugye? És akkor lehet választani az elemek között, ugye, hogy mi a, elsősorban mi az, amire nekem szükségem van. Ugyanígy, amikor ezt a meditációt, ugye ezeket úgy hívják, tigle, tibetül tigle, ugye mi azt mondjuk, hogy jelképek, tigle, ez az öt tigle úgy hívjuk. Öt tigle az öt erőnek a jelképe, tehát amikor az öt tigle meditációt végezzük, ez az öt jelképes, öt jelkép, öt elem jelképének a meditációját végezzük, akkor lehet azt, hogy ha az ember úgy érzi, hogy Föld erőre van szüksége, akkor tovább csinálja. Arra koncentrál. Akkor a Föld erő, hogy az ember nyugtalan, meg a tudata megzabolázhatatlan, vagy nem tudom én, vagy hasonló kreativitás hiányában van, stb., akkor az ember a Föld erőre koncentrál, Föld, és töltegezik a Föld sárga, a sárga négyzet ugye erejével töltekezik azt. És azt hosszabb ideig csináljuk, abban jobban belemegyünk. Ja? Tehát ezt ugye érezzük. Az általános, hogy mondjam, tulajdonságaink, ugye, milyenek, tehát ugye mindenkinek vannak általános tulajdonságai, van akinek több, akiben több a Föld, kevesebb a többi elem, vagy pedig egy-két erő elem ugye dominál, és akkor a többi nem annyira, vannak ugye széltípusú emberek, vannak ugye, hát ugye különböző rendszerek szerint ugye ezeket csoportosítják, ugye, hát ugye régi európai, hogy hívják, csoportosítás is ugye az elemek szerint ment, ugye volt ugye mi volt a szangvinikus, a flegmatikus, a kolerikus, és még volt valami.
Melankolikus,
ja. Tehát ugye ez is az elemek szerint van, akkor a tibeti gyógyászatban is ugye a három fő típusról beszélünk, ugye a szélepe, nyálka, azokban is ugye az öt elem kombinációja van, stb. Tehát ezeket az ember egy kicsit jó, hogyha hogy tudatosítja magát, hogy ő melyikbe tartozik, és akkor azzal tudunk többet dolgozni, de amellett ugye ez nap mint nap és óráról órára, percről percre változik is, tehát amikor földerőre, szilárdságra van szükségünk, akkor megidézzük a sárga négyszöget, és akkor engedjük, hogy az hasson ránk. Most ugye ez nem a maga a Föld, azt mondjuk, de hol itt a Föld? Ugye ez egy tigle, ez egy jelkép, ami nem csak jelkép, mert a jelkép az azt mondja, hogy valami, ugye ha az ember arra gondol, hogy jelkép, arra, akkor azt gondolja, hogy ez valamit helyettesít. A tigle az nem helyettesít, annak a erőnek a lényegi eszenciáját magában foglalja, mint a valódi jelképek, ugye itt is vannak, ugye mondjuk így szakrális jelképek, ugye a nyugaton is vannak, azok ugyanígy működnek, hogy nem csak valami helyett, valamit helyettesítenek, ugye, hanem azt, annak az eszenciáját magába foglalják. Ugye például a közlekedési táblák, azok valamit helyettesítenek. Ahelyett, hogy kiírnák, hogy behajtani tilos, kitesznek egy táblát, és akkor nem kell elolvasni a szöveget, azonnal, egy pillantásnak, oda se kell nézni, látjuk. Mert, és tudjuk, hogy ez helyett van, helyett a szöveg helyett ott áll, hogy egyirányú forgalom, hogy ki van rakva egy nyíl, ugye? És akkor az ember érti is, nem kell, hogy gondolk, tehát nem kell hogy szöveget elolvasnia. Tehát ez más, tehát ezek jelek, ezek nem jelképek, nem szimbólumok, jelek. De ugye a mai szóhasználatban ez összemosódik, azt mondja, ezek szimbólumok. Oké, szimbólumok, de olyan szimbólumok, amelyek csak egy fogalmi, amelyek fogalmi üzenetük van, tehát valamit helyettesítenek. Tehát ugyanakkor vannak ilyen lényegi jelképek, amelyek valaminek a lényegiségét nem csak, hogy mondjam, nem csak ábrázolják, nem helyettesítik, hanem közvetítik is. Tehát magukba foglalják. Tehát ezt így kell, erre így kell gondolni. Tehát amikor a sárga négyzetet nézzük, akkor ne azt gondoljuk, hogy ez most a Föld helyett van, hanem ez maga a Föld. Magának a Földnek a leglényegibb eszenciája ez a sárga négyzet. Ja? Így viszonyuljunk hozzá, és így, tehát amikor szükségünk van rá, akkor kicsit lenyugszunk, és akkor fölidézzük a sárga négyszöget, és akkor engedjük, hogy hasson ránk, és akkor a lelki nyugalmunk, a stabilitásunk, stb. Akkor ugye helyreáll, erőt kapunk, hogyha úgy érezzük, hogy kifogytunk az erőből, ugye nem tudom, fáradtak vagyunk, kifogytunk az erőből, elveszítettük az egyensúlyunkat, stb. Akkor jön a sárga négyszög, rágondolunk, engedjük, hogy hasson ránk, meg a környezetünkre, és akkor föltöltődünk erővel, stabilitással, kiegyensúlyozottsággal, stb. Ja? Termékenységgel. Ja? Nos, tehát akkor itt most abba hagyjuk, mert az időnk lejárt, és legközelebb majd folytatjuk a többi öt erővel. Ja, van valakinek kérdése? Igen?
Hogy az jutott az eszembe, hogy amit itt mondtál, hogy a fogalmiság ne legyen oké, de a természetben mégis van egy rend, ami igen, abszolút de tökéletes. Igen. Tehát akkor, bár az nem fogalmiság, de számomra mégis az. Vagy akkor ezt hogy egy értékelés?
Hát a természet rendje az annyira nem fogalmi, hogy ugye a tudósok máig sem tudták leírni.
De mégis van egy rend.
Van, de nem fogalmi rend. Természetben egy természetes rendje. Tehát az egész természettudomány ugye azt próbálja megtalálni ennek a rendnek a kulcsát, és találtak mindenféléket, persze gravitáció, ugye, meg nem tudom, mindenféle dolgok, meg ugye ott vannak ugye a Carl von Linné-nek, ugye azért mondom Carl von Linné, mert svéd volt. A lényeg az, hogy Linné-nek ugye a botanikai leírása is, stb. Tehát egy csomó ilyen dolog megtörtént, vagy akár hogy hívták a szakállas ősembert, ugye Darwin, stb. Tehát ugye ezek már régiek, de hát a mai tudomány is ugye ezzel foglalkozik, akár a fizika, akár a biológia, ugye benne vagyunk, a genetikába, a elképesztő részletekben megyünk már, ugye az atomokat már a részecskéjére bontjuk, ez mind a természet rendjének a kutatása. Kulcsot nem találja meg senki. Mindig találnak valami kulcsot, és utána azt eldobják. Ja? Kinyitják az ajtót, és kiderül, hogy mögötte van egy másik ajtó mindig. Most akkor keresik a kulcsot hozzá, aztán valaki talál egy kulcsot, akkor vagy bejön, vagy nem, és akkor megint van egy másik ajtó. Ja? Tehát van, hogy ne lenne, csak és megpróbálják leírni, különböző próbálkozások vannak a természet rendjének a leírására, de a tényleges leírása az nem túl van a fogalmakon.
Tehát a változás, tehát ott van a rend, ugyanakkor mindig változik.
Így van. Tehát igen, a természet, ugye a buddhizmus azt mondja a természetre, hogy ugye mulandó, tehát állandóan változik, méghozzá minden gyökeresen állandóan változik, és minden összefügg mindennel. És az, hogy minden összefügg mindennel, ez maga azt jelenti, hogy azt nem lehet leírni.
Így van. Tehát
ez oké. Tehát ugye ezt úgy lehet elképzelni, hogy azt mondjuk, hogy ahhoz, hogy egyetlen egy atomot tényleg megismerjél, ja, ahhoz az összes világ, összes mindenét, atomját, mindent ismerned kell, mert ez az atom természeténél fogva elválaszthatatlan azokhoz, és állandó kölcsönhatás válnak egymással, és állandóan változik. Tehát ez egy óriási dolog. Ugye kitalálták, ugye a redukcionizmus, mindenfélét kitaláltak itt nyugaton, de nem működnek ezek. Tehát a buddhizmus kerek perec azt mondja, igen, természet megismerhető, ha Buddha vagy. Ha Buddha vagy, ismered a természetet. Mert a Buddha tudat az minden tudó. De a Buddha tudat pontosan, ugye a nem fogalmi tudat. Tehát ha nem vagy Buddha, a fogalmakkal akarod megismerni, lehetetlenség. Minden állandóan változik, és minden kölcsönösen összefügg minden mással. Ja. Úgyhogy nyugodj meg. Jó? Ha az ember megnyugszik, akkor boldog. Ha nem nyugszik meg, ambíciói vannak. És amíg ambíciói vannak, addig nyugtalan. Boldogság az csak boldogság édes madara, vagy valami ilyesmi volt? Valami, nem, ifjúság édes madara. Ja. Na a lényeg az, hogy boldogság is ilyen. Tehát egy megfoghatatlan madár. Szaladunk utána, és megnyugszunk, akkor madár idegül válunkra magától. Nos, ki akart még? Igen?
Én a fényképezéssel kapcsolatban.
Igen.
Hogy gondolom, amit mondtam, hogy dobjuk el a képet, és ne foglalkozunk el, az olyan esetekre vonatkozik, mikor mondjuk meditatív célból, vagy feltöltődés célból megyünk a természetbe, mert én épp azt tapasztaltam, hogy az ad nekem egy friss szemléletet. Mert ugye csak úgy mentem, sétáltam, és most olyan dolgokat veszek észre, hogy fényképezek, amit addig soha nem láttam.
Persze, ilyen is van. Tehát lehet használni a különböző, hát ez egyfajta ugye művészi megközelítés. A művészetnek van helye, ugye a művészet, hogyha az ember használ valamiféle eszközt, ugye akár egy fénykép, vagy egy filmes, vagy akár egy zenész, vagy akár egy nem, festő, és akkor rajzol, fest a természetben, vagy szobrász, vagy stb., vagy akár tánc, vagy bármelyik művészet. Ugye az segítheti az embert pontosan abban, hogy levetkőzze a fogalmi kényszerzubbonyát, segítheti. A művészet ez erre való igazából, a művészet erről szól, hogy segítse az embert ugye levetkőzni a fogalmakat. Tehát ha valaki így használja, az egy más dolog, de ugye mi nem így használjuk általában, hanem meglátom, lefényképezem, majd otthon megnézem, ott meg se nézzük, mert csak lefényképezem, majd most erre nincs idő, hogy azt megnézem, hanem majd otthon megnézem. Tehát így aztán semmi nem lesz, mert otthon már meg se nézzük. De jó ezt elvinni, mert akkor megvan. Ja? Tehát ugye... Ez van, ugye?
Teljesen friss a szemléletem, és még utána szeretek dolgozni rajta, nyilván, aha, mert most már olyan fényképezésre sok utómunka van minden.
Ja.
És nem az boldogít, hogy megosztom, vagy...
Igen. Persze, hát ez teljesen helytálló dolog. Tehát most nem azt mondom, hogy aki teret fényképezni, a dobja el a kameráját, hogy esetleg ha nekem adja, az egy más dolog. De szóval ez a birtokba vételi kényszer, hogy az ember meg se nézi, azt, jaj, de érdekes, pif, és már megy. Most már nem kell megnézni, mert már megvan, majd megnézem. Ja? És akkor teljesen elvágja magát ugye ettől a lehetőségtől, hogy megnyíljon ott. Megnyíljon ott. Tehát, hogy birtokba veszem, és akkor ezzel elvágtam annak a lehetőséget ott egy nyitásra. Még ugye, hogyha az ember nem nincs fényképezőgépe, akkor ott van, és veszi a fáradtságot, hogy leül, és akkor tényleg milyen rendkívül. És akkor lesz egy nyitás az emberben, és amikor megnyílik, ugye, akkor kiszabadul a fogalmi keretből. Ja? Ja, tehát, de mondom, a művészet az éppen, hogyha az ember művészetként űzi ezeket a dolgokat, akkor az maga segít természetesen. A művészetnek megvan a saját disziplinája, stb. Módszerei, és így tovább. És akkor az segíti az embert a megnyílásban. Ez lenne a művészetnek mondjuk a feladata, igaz? Ez lenne a művészet feladata. És a jó művészet az erről szól. Van művészetnek nevezett dolog, ugye, aminek semmi köze hozzá, ami ugye nem erről szól, csak szórakoztatásról. De van ugye művészet, ami erről szól, hogy a megnyílás a fogalmakon, túljutás a fogalmakon, ugye? Mondjuk a mélyebb művészet az ugye mindig erről szól, túljutni a fogalmakon valamilyen módon. Vagy jelképek, vagy pedig egyéb módon, segítségével, vagy egyéb módokon. Ugye a tibeti művészet ugye jelképeket használ, és a jelképek használatát ugye helyezi előtérbe. Nyugati művészetben pedig minden van. Van jelkép, van más, millió különböző. Ja, de mondom, ez oké, ez teljesen rendben van, hogy az ember ugye ilyen módon, hogy mondjam, nem birtokba venni akarja a dolgot, hanem segíti magát a megnyílásra. Ez oké, rendben van. Rendben van.
Ja? Csak az erről eszembe, hogy ezért volt a régi időben természetesen, hogy a festőművészek. Az biztos?
Hogyan?
A festőművészek.
Igen.
Ezért volt. Egy részben sokkal természetesebb volt, mint a fényképezés.
Nem vallom, kicsit hangosabban. Hangosabban, ilyen süket vagyok. A festőművészekkel mi van?
A természetet is, amire kösztették, jobban átérték, mint a fogalművészek.
Hát vagy, nem lehet tudni. Vagy, tehát ez nem adott, mert ne, egyáltalán nem adott. Elvileg ugye az kéne legyen, de ez egyáltalán nem biztos. Tehát ugye vannak művészek, akik igen, van, akik nem. Ja. A művészetben is nagyon sok a konvenció. Nagyon sok a konvenció, és azokat egyszerűen alkalmazzák, megtanulják mindent a színekről, a formákról, a kompozícióról, minden, és akkor annak alapján csinálnak valamit, és akkor semmi megnyilás nincsen, és az egész úgy néz ki, mint egy cipős doboz. Ja. Semmi. Tehát nagyon sok ilyen úgynevezett művészet van. Tehát ugye, de hát elvileg arról van szó, hogy a művészet segítse az alkotót, ugye megnyíl, túljutni a fogalmi kereten, és ha ez megtörténik az alkotóban, alkotás közben, akkor a nézőben is megtörténhet, hogyha a néző becsületesen megnézi azt az alkotást, és engedi, hogy hasson ő rá. Tehát ugyanaz a, hogy mondjam, a megnyílás pillanata, ami ugye lejátszódik az alkotóban, ugye munka közben, ugyanaz megtörténhet, lejátszódhat a nézőben is, hogy így hat a művészet, ugyanígy a zenében is mindegyik. A zene is olyan, hogy vannak olyanok, hogy olyan zenék, hogy az ember, hogy hívják, ugye unalmasak. Na, unalmasak. Tehát az alkotóval nem történt semmi, hanem csinálta a dolgát a megtanult sémák szerint, ugye. De vannak ugye művek, amelyekben megtörténik ez a varázslat, ugye, hogy a művész az alkotás közben, a komponálás közben megnyílik tényleg, túljut a fogalmi kereteken. És így születnek a valódi időtálló művek. Az időtálló művekben a jelen, mindig a jelen frissesége van. Az alkotó megéli a fogalmakon túli jelent alkotás közben, és akkor a néző vagy hallgató is megélheti a fogalmakon túli jelent hallgatás közben, vagy nézés közben. Milyen egyszerű a dolog végül is, erről van szó. De ha alkotás közben nem történik meg, akkor hiába nézed, vagy hiába hallgatod a darabot. Igen?
Hogy ez a megnyílás érzés, vagy történés, ez kapcsolatban van szerintem a vizualizációval is, nem? Tehát amikor a meditációban vizualizálunk valamit. Tehát nekünk ez szerintem azért fontos, hogy ezzel így foglalkozzunk, mert ugye ott is a jelen frissességében tudunk vizualizálni.
Így van, persze. Vizualizáció nagyon erőteljes dolog. Nagyon erőteljes segítség. Hogyne? Persze. Hogyne? Ja. De hát a meditáció önmagában is. Tehát elég, hogyha a lélegzettel dolgoz, ugyanez megtörténhet. Kinek mi a alkata? Tehát van akinek vizualizáció, mondjuk a könnyebben járható, van aki egyszerű ülőmeditáció, csak az, hogy ül, vagy lélegzéssel dolgozik, vagy az együttérzés fölkeltésével dolgozik, vagy a szeretet, stb. Ja. Tehát ezek különböző módszerek, amiket az ember mondjuk így, hogy kipróbál, és amelyik neki legjobban járható, ugye azt csinálja. Mert mindegyik hasonlóan működik, és hasonló a hatása, az eredménye.
Még az előzőhöz visszatérve egy pillanatra, hogy a megnyílás az egy bizonyos tudatállapotot is feltételez, vagy azt szeretném kérdezni, hogy ha a megnyílás megtörténik, akkor az már szinte mindegy is, hogy milyen irányú a tudatállapot, maga jelenlét az, ami szerét adja ennek az alkotásnak, vagy szóval számít-e, hogy ugye adott esetben lehet, hogy egy teljesen egy sötét, vagy egyéb, ugye, amit fogalmilag becinkéznénk, élménye van a művésznek, és lehet, hogy azt adja át, de hogy akkor maga a megnyílás az, ami ebben a fontos, tehát az adja át az üzenetet, vagy hú, nem is tudom, hogy...
Ezt még magyarázza részletesebben. Úgyhogy értsük. Hát a megnyilás maga egy tudatállapot. Megnyilás maga egy tudatállapot. Nem értem pontosan a kérdésedet.
Tehát akkor igen, akkor röviden az a válasz, hogy igen. Tehát, hogy akkor a megnyilás az maga feltételezi is azt a bizonyos tudatállapotot, ami a
megnyilás az nyitott saját tudatállapot. Jó? Az maga egy tudatállapot. Nem értem pontosan a kérdésedet. Mire gondolsz?
Hát... Gondolom, hogy emögött azért, tehát a megnyilás mögött talán még van valamilyen egyéb tudati beállítottság, vagy
mire gondolsz?
Egy alkotónak.
Mire gondolsz? Mondj egy példát.
Ki szeretne fejezni valamilyen élményt, egy érzést, egy élményt, egy valamilyen...
Hogy ki akar fejezni valamit?
Vagy igen, és igen.
Annak ehhez semmi köze. Az ideológia. Az van, mindig van valami, de ehhez semmi köze.
De hogy valószínűleg ez az alapja annak, hogy megtörténik ez a... Tehát, hogy ezek után megtörténik a megnyílás?
Nem biztos. Egyáltalán nem biztos. Kettő kert egymástól független. Tehát lehet, hogy valaki angyalokat fest, és nincs megnyílás, és olyan sematikus, és döglött a kép, hogy nem lehet megnézni. Van, aki pedig ördögöket fest, és ott van benne az jelen frissessége. Ja? Ha erre gondolsz. Tehát ez csak ideológia. Ja? Tehát a kettőnek nincs egymáshoz köze. Tehát az ideológiai, hogy mondjam, tartalma, a művészet ideológiai tartalmának és a valóság közeliségének nincs egymáshoz köze. Nincs egymáshoz köze. Nincs egymáshoz köze. Ja? Tehát lehet egy csodálatos, vallásos mű, és úgy, ahogy van, döglött az egész. Ja? És lehet egy teljesen profán témájú dolog, és eleven is csodálatos. Ja? Ha erre gondolsz. Erre gondoltál?
Azt hiszem, igen, köszönöm.
Tehát a kettőnek nincs egymáshoz köze. Nincs egymáshoz köze.
Hát igaziból az nem tiszta, hogy azt nem értem pontosan, hogy a megnyilás az maga egy bizonyos tudatállapot, mert akkor lehet, hogy a tudatállapot szót nem értem jól, vagy azt használom rosszul, vagy azt gondolnám, hogy ugye a megnyilásban rálátunk a tudatállapotunkra, de hogy de akkor nem erről van szó, hanem hogy a megnyilás az...
Nem foglalkozol a tudatállapotoddal, amikor... Nem foglalkozom. Ha megnyílt, akkor megnyílt, akkor nem foglalkozol. Rálátok, az megint egy fogalmi keverés. Na, akkor most ilyen, meg olyan. Akkor kijön, jön az ideológia, és akkor minden meghalt.
Ezen túli.
Akkor minden. Ez ugyanez a meditációban. Pontosan ugyanez. Amikor, amíg a meditációban értékítélettel foglalkozol, ideológiával, felejtsd el. Felejtsd el. Nem meditáció. Tehát az ember lehet ájtatos, meg lehet, nem tudom én, istenfélő, meg lehet, mit tudom én, akár micsoda. Ez lehet, hogy a legnagyobb akadálya annak, hogy meg tudjon nyílni. Lehet, hogy ez a legnagyobb akadálya. Ja? Hát a meditációban pontosan az a fő dolog, hogy ugye, fölfüggeszteni a tudat ítélkező szokását. Pontosan ez a fő dolog. Erről szól. Ez maga a meditáció. Akármit csinálsz, akár... hogy hívják? Sinél, vagy lojong, vagy minden meditáció. Ez a fő dolog. Fölfüggeszteni a tudat ítélkező szokását valamilyen módszerrel. És arra vannak különböző módszerek. De mindig ez a lényeg, hogy ne ideológiával, ne egy ideológiát bonyolítsunk, vagy próbáljunk meg megvalósítani, ugye, a meditáció segítségével, hanem túljutni minden fogalmi kötöttségen, megkötöttségen. Ja? Még a buddhizmusén is. Ugye ezért mondja a Zen, hogy ha találkozol egy Buddhával, öld meg. Ez pontosan ezt jelenti. A Buddha az jelenthet neked, az neked a vallást jelenti. Találkozod egy Buddha, öld meg, mert lehet, hogy az a fő oka, akadály. Akadálya annak, hogy te megnyíljál a jelenbe. Mert a Buddháról van egy csomó képzeted, és jó, egy Buddha, és akkor ó, és akkor Buddha, és akkor így, és akkor ez, és akkor megjelenik egy óriási nagy ideológia. Ugye? Ami nem a Buddha, csak neked, te számodra az. Igaz? Ha megölöd a Buddhát, akkor találkozol Buddhával. Ja? Tehát ezt a fajta Buddhát, ha megölöd, akkor tudsz Buddhával találkozni. Ami a saját tudatod, nyitottsága. Hát az az a megnyílás. Ja? De ez nem Buddha. Most azt mondja, hogy jaj, az a Buddha, akkor megint nem elvesztetted a megnyílást. Megint csinálsz belőle egy ideológiát. Akkor megint vége mindennek. Ja, Ez nagyon fontos, tehát ez ugye, ezt így nem nagyon szokták így tárgyalni ezt. Művészetben ez, amiről beszélsz, az ideológia, ez borzasztó fontos, mindig nagyon fontos. Ja. De vannak igazi művészek, akik ezen túlteszik magukat, és attól lesz a művészet művészet. Ja. Hát itt volt az egész szociál. Ugye azt mondták, hogy ugye az egy vallásos művészet volt. Arról szólt, hogy ugye egy teljesen új, hogy mondják, új szellemiséget teremtünk, és akkor megvolt, hogy csodálatosan le volt írva, hogy ugye egyenlőség, blablabla, testvériség, meg mit tudom én, minden volt. És akkor közösségi társadalom, az a legszebb szavak voltak, ugye. És akkor ezt kell kifejezni a művészetben. Hát ezt úgy is nézett ki. Jó? Mert egy ideológiának rendelték alá ugye a művészetet, és nem annak, hogy megnyílni a jelen felé. Jó? Nem is tudom, van egyetlen szociál művész, akinek sikerült túllépni ezeken a dolgokon. Én nem tudom. Hál' Istennek nem ismerem annyira a szocialista realizmust. És de ott van az összes izmus végül is. Aztán kialakult, hogy ilyen izmus, olyan izmus, és akkor meghal minden. Van egy nagy művész, általában ugye úgy néz ki, hogy aki túllép ezeken a fogalmi kereteken, és utána jön az izmus. Jaj, a művész felfedezte ezt meg azt, és akkor mi is azt csináljuk, amit ő. És akkor jön az izmus, és ott már nincs művészet. Csak izmus. Ja. Mint buddhizmus. Ugyanez. Volt Buddha, aki minden kereten túllépett, és aztán lett buddhizmus. Ja, és akkor... És útvesz, kialakul az útvesztő. De aztán mindig vannak, ugye, akik ugyanúgy, mint Buddha, képesek túllépni minden kereten. Milarepa, meg nagyok. De azok nem buddhisták. Ja. Ők nem az izmus követője, hanem ők a saját útjuk. Rátalálnak a saját útjukra most. Ugye igazából buddhista az, aki rátalál a saját útjára. Hát ezért nem mondjuk, hogy a buddhizmus nem vallás, hanem a buddhizmus egy belső út. Aki rátalál, tényleg rátalál a saját útjára, mert csak a saját utunkon. A saját útnak pontosan az a kritériuma, hogy a saját valóságunkkal vagyunk kapcsolatban. Ezt hívják be a saját útnak, igaz? A saját valóságunkkal vagyunk kapcsolatban, ezt hívják saját útnak. Ja? Ha ez nincs meg, hanem van egy izmus helyette, akkor azzal jól lehet pénzt keresni. De másra nem jobb. Ja, jó van? Rendben van? Még csak összesevesztünk. Na.
Nekem lenne egy kérdésem, hogy ez a saját tapasztalatom volt, tehát hogy levetkőzök valamit, de találok helyette a másikat, és ugyanúgy elszórakozok azzal is, mint az előzővel.
Ez így van.
De hogy ezt hogy lehetne leállítani, vagy nem tudom?
Meditációval. Amikor levetkezel valamit, akkor valószínűleg törekszel arra, hogy na, ezt le kell vetköznem. És ebben értékítélet van. De a meditáció az egy másik út. A meditációban nincsenek ilyen, hogy ezt le kell vetköznem. Ez ideje, ez a levetkezés, ez fitness, úgy hívják, fitness. Ja? Ennyi kilót akarok leadni egy hét alatt. Ja? Tehát ez nem a szellemi út, hogy ezt le kell vetköznem, ez semmi köze. Akkor értékítéletre alapul az egész, és amíg az értékítélet, akkor azt erősíted, azt a szokás, hogy ez nem jó, ettől meg kell szabadulnom. Meditáció, ilyen nincs. Meditációban az van, hogy nyílj meg a jelenre, semmi más dolgod nincsen. Nem kell semmit levetkőznöd, nem kell semmivel birkóznod, nem kell semmit negatívnak ítélned. Még ha beteg vagy, még ha meghalsz, az se. Az is jó valamire.
Akkor hogy egyeztessük össze ezt a nyolc világi dologgal?
Hogy?
Nyerésvesztés. Tehát hogy egyeztessem össze ezt a dolgot azzal, hogy például a nyerésvesztés dicséret elmarasztalását?
Hát pont erről van szó.
Igen, de hogy...
Pont erről beszélek. Ezt hívjuk értékítéletnek. Nyerés-vesztés. Pont erről beszélek. Ja? Nyerés és vesztés mind a kettő értékítéleten alapul. Ja? Nem? Azt mondom, ez egy jó dolog, ez kell nekem. Erre alapul a nyerés. Ez egy rossz dolog, vagy ez egy jó dolog, és ezt elveszítettem, ugye? Igaz? Ezt hívjuk vesztésnek. Ez egy jó dolog, ezt megnyertem, enyém lett, ezt hívjuk nyerésnek. De mindig ott van, hogy én, nekem ez kell. Én ezt jónak tartom. Igaz? Ez a nyerésvesztés. Tehát ez a nyerés. A nyolc világi dolgon keresztül jutunk gyakorlatban közel ehhez, hogy ehhez a hétköznapi életben, a gyakorlatban ezek segítségével jutunk közel a nem ítélkezéshez, ja? Ami pedig a meditációnak a gyakorlata és ugye a megnyílásnak a feltétele. Ja? Tehát ítélkezés nélkül nem tudod, hogy mi az, hogy nyerésvesztés. Ki nyer? Én nyerek. Hát az már maga egy ítélkezés. Ez én vagyok, ez nem én. Ez nekem jó, ez nekem nem jó. Ja? Tehát a meditáció. Meditáció azt jelenti, hogy nem ítélkezünk, hanem megnyílunk a jelenre. Ja? Tehát amikor ülsz és meditálsz, akkor jön egy gondolat, akkor nem azt mondod, hogy jaj, ez egy csúnya gondolat akadályozza az én meditációmat. Abban a pillanatban vége a meditációnak. Tehát az már nem meditáció, hanem jön egy gondolat, és azt mondja, hogy gondolat, kész. Ennyi. Hát sem felismeri, hogy ez is egy gondolat. Hogy jó gondolat, rossz gondolat, hogy ez most nekem ez mit jelent ez a gondolat, akár csak annyit, hogy akadályozza a meditációmat, vagy ez hasznos a meditáció, mert felismertem valamit, egy nagy felismeréshez jutottam, föltaláltam a spanyol viaszkot, íme érdemes meditálni, mert eredményhez jutottam, fantasztikus, csodálatos, megértettem mi a, nem tudom én, micsoda, Buddha természet, ez mind csak ítélkezés, bonyolítás, meg semmi köze a megnyíláshoz. Ja? Tehát a megnyílás az egyszerűen megnyílsz a jelenre, arra, ami van. Tehát azt mondom, ez, ami gyakorlatban ennyi, tehát ez egy, ha van egy gondolat, akkor megérted, hogy ez egy gondolat, kész, semmi több. Hogy most a gondolat az jó vagy nem jó, az már bonyolítás. Csak megnézz, ez egy gondolat. Vagy hogyha meditálsz és valamit meglátsz, itt ülsz és meditálsz, egyszer csak észreveszed, hogy ott van az a tanka kép a falon, ott van, de nem veszed észre, mert ugye a meditációban vagy, és akkor egyszer csak tudatosul, ott az a tank, abban a pillanatban azt mondom, azt gondolom, látok. Nem foglalkozol azzal, hogy hú, azt a tankát le kéne venni, mert meditáció közben mindig zavar engem. Ja? Inkább szeretném, hogyha ott nem lenne tanka, mert könnyebb lenne meditálni, mert akkor üres fal van, ugye, mint a zen, ugye, üres fal van, és akkor könnyebb meditálni, ugye. Ja? Tehát akkor ez már nem meditáció. Ennek semmi köze meditációnak. Tehát azt mondod, azt gondolom, látok, kész. És akkor nem megyünk tovább. Akkor megnyíltál a jelenre, mert egyszerűen észrevettél valamit, észrevetted azt, hogy egy gondolat támad benned. Azt gondoltad, hogy látod, látsz. És kész, vége, és akkor meditálsz tovább. Ja? De hogy az most jó vagy rossz, arról nincs szó. Csak észreveszed, hogy egy gondolat támadt a tudatodban. Ez most egy jó gondolat, vagy rossz gondolat, vagy a gondolat magában, hogy megjelent, az jó dolog, vagy nem jó dolog, azzal nem foglalkozol. Ezzel foglalkozol, ez nem meditáció. Ja? Az egy fölösleges időtöltés. akkor inkább sokkal jobb, hogyha az ember például pénzt keres az alatt az idő alatt. Igen? Hangosabban beszél,
Lisa. Pont ez jutott eszembe az előbb, amit a Robi mondott, hogy észrevenni a dolgokat. Tehát, hogy, mert hogy nyilván ő is ugye negatív dolgokra gondolt, amit Robi meg kell szabadulni.
Ja.
És akkor lehet, hogy nem is fontos annyira ez a megszabadulás területe, hanem csak úgy észrevenni, és hogy esetleg elkerülni, vagy Isten másféle.
Hát ugye egyszerű, azt mondjuk, hogy a cél maga az út. Ja? A cél maga az út. Mindig, nekünk mindig célunk van, meg akarunk szabadulni, meg akarunk világosodni, meg minden. Amíg ezek foglalkoztatnak, addig felejtsük el a meditációt. Ja? Ez nem meditáció. Meg akarok szabadulni, fel akarok világosodni, meg akarok világosodni, stb. Stb. Meditációban ennek nincs helye. Hétköznapi életben van, a hétköznapi életben az ember ugye ösztönzi magát ezzel, hogy azért, igen, meg akarom ismerni a tudatomat, meg fogalom, stb. De amikor leülsz meditálni, akkor ezt meg kell felejteni. Ja. A hétköznapi életben persze, akkor az életemet úgy rendezem, hogy ha meg akarok világosodni, akkor az életem úgy rendezem, hogy a gyakorlás legyen a fő helyen, persze, ez rendben van. Amikor leültél meditálni, akkor nem akarsz megvilágosodni. Ha meg akarsz akkor is világosodni, akkor hiába minden. Akkor hiába minden. Az a legnagyobb akadályok egyike, hogy meg akarsz világosodni meditációban. Ja. Tehát erről szól, ez nagyon-nagyon fontos. Meditáció azt jelenti, hogy fölfüggesszük az ítélkezési szokásunkat, tényleg fölfüggesszük. Ezt megértjük és ezt alkalmazunk, akkor megértjük mi a meditáció. Ezt nem értettük meg, nem alkalmazunk, akkor az nehéz ügy. Akkor az nehéz. Akkor az nehéz. Tehát ez két különböző dolog, mondom. Tehát, motiválni akarjuk, mondom, igen, persze, meg akarunk világosodni. Ja? Buddhisták vagyunk. Azok vagyunk, persze. Buddha példáját követjük. Na de mi volt Buddha példája? Az, hogy félretette az ítélkezést. Ja? És ez, ennek segítségével képes volt megnyílni a jelenre. Ezáltal. Ha nem tette volna félre a ítélkezést, akkor nem lett volna képes megnyílni a jelenre. Ja? Jó? Érthető? Nem. Akkor jó. Igen?
Még egy rövid, hogy a fejjel lefele test nézetű összeomlított, hogy van Karintinek egyébként egy ilyen novellája.
Igen?
Hogy ugye így a lába között néz ki, és végigírja, hogy elég röviden, de végigírja ugye, hogy mit lát úgy. Illetve hát azt hiszem, hogy végül is az olvasót tornáztatja, tehát végigmondja, hogy kedves olvasót, legyen szíves azt csinálni, hogy, és akkor utána felfesti ugye a világot, hogy elég egyszerűen leírja, de ugye nagyon vicces pont azért, mert ugye egy teljesen más
szerint. Igen, neki voltak ilyen meglátásai, amit a futballról mondott, ez egy zseniális például. Futball, nem? Nem ismeritek? Azt mondja, hogy a futball egy olyan játék, hogy 22 felnőtt férfi szalad a labda után, és amikor utoléri, akkor elrúgja magától. Hát ő látott valamit. Ő látott valamit.
Erre világbajnokságokat alapoznak.
Mit? Persze, persze. 22 felnőtt férfi ezt csinálja. Ja. Na, elkapta a labdát, na most mit csinál vele? Végre megvan. Ez volt. Egy minden vágya, hogy a labda az övé legyen. Na, mit csinál vele? Elrúgja magát. tényleg így van.
És szaladt tovább.
És aztán szaladt tovább. És akkor megint meg akarja szerezni a labdát, csak azért, hogy megint elrúghassa magát. Hihetetlen. A kutyának több eze van. Eldobod a botot, akkor megfogja, és ellen engedi. Vagy visszahozza neked, odaadja. Vagy pedig el nem tudod venni tőle, ugye? De itt 22 felnőtt, okos, képzett felnőtt férfi, ugye, ezt csinálja. Megkapja, minden erővel meg akarja kapni, megkapja, akkor elrúgja magát. Na jól van, akkor köszönjük. Köszönjük. Akkor szedjük még össze magunkat. És... kövessük a légzést, oldódjunk a kilégzéssel. És a mai délelőtt minden érdemét, pozitív karmáját, szeretet energiáját osszuk meg a világ összes lényével, hogy ezáltal szűnjön meg minden szenvedés, és ezáltal ébredjen fel mindenki a valóságra. Köszönöm nektek ezt a fantasztikus délelőttöt, és akkor további szép hétvégét kívánok. Közben kisütött a nap is. Kisütött a nap közben. Lehet menni a strandra. Yeah.